Helyünkön maradva hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, amint a Lukács evangélium a 22. fejezetéből, 7-től 23. versekig olvasom. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: menjetek el, és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságot, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy. És mondjátok meg a ház gazdájának: a mester ezt üzeni neked. Hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páska vacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet. Ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked azért, hogy a te igédet készített számunkra ma is. Köszönjük neked, hogy lelkileg is, egészség szempontjából és minden szempontból lehetővé tetted azt ma számunkra, hogy itt legyünk, hogy megszólíthass bennünket. És kérünk is téged arra, hogy valóban a gondolatainkat is most semmi más ne kösse le. Hadd engedjünk el mindent, ami benne van, és ami felhalmozódott eddig, ezen a héten is, meg erre a mai napra is. Ha tudjunk most mindent letenni előtted, elengedni, és kérünk téged, hogy nyitott szívvel ha tudjunk figyelni a te szavadra. Arra kérünk, hogy most te légy a középpontban, te légy jelen itt közöttünk, és értesd meg a te titkodat, a te akaratodat velünk, az Úr Jézus nevében. Amen. Talán már hallották tőlem némelyek ezt a történetet. Megkértek egy festőt anno, nem feltétlenül Leonardo da Vinci-t, ahogy most a képet látjuk, de hogy fesse meg az utolsó vacsorát. És ez a festő elvállalta a feladatot, jó pénzt ajánlottak neki, és elkezdett keresni modell alanyokat az ő festményéhez. Megtalálta azokat az embereket, akiket ő úgy képzelt, hogy valahogy Péternek ilyen lehetett a jelleme, a tekintete. Megtalált egy olyat, aki Jánosnak lenne megfelelő, megtalálta Tamás kételkedő, arcú és tekintető emberét. És aztán elég hosszú időt keresgélt, hogy ki és milyen ember lehet Jézus. És egyszer talált valakit az utcán, akire ránézésre azt mondta, hogy valahogy így képzelem előtt. Meggyőzte, hogy jöjjön és legyen modellje, és immár majd, hogy nem készen volt a kép. Egy valakit nem talált, és félre is kellett tenni, és új munkákba kezdeni, nem talált egy Júdás alakot. Nem talált olyan embert, aki szerinte ki tudná fejezni az arcával, a tekintetével, hogy milyen lehetett Júdás. Félre is tette tehát ezt a képet, kérdezgették tőle a megrendelője, hogy mi van már, miért nincs kész, el is mondta azt többször, hogy hát dolgozik rajta, és már csak egy apró részlet hiányzik. És pár év elteltével egy kocsmában megtalált egy embert, kire azt mondta, hogy ő lesz az, ő kell nekem. Odaült, beszélgetett vele, nem akart az ember sehova sem menni, annyira magába volt már fordulva, az élet terhe roskadozott alatta, de végül is egy olyan zsákpénzt ajánlott fel neki, amiért mégiscsak vállalta, hogy jó, elmegy, és egy pár órát ott ül neki modellként. Elvitte a műhelybe, előkerült a festmény, leült ez az ember, gyors mozdulatokkal próbált a festő haladni, hogy nehogy feladja ez az ember, mert nem fog találni még egy ilyet, és egy pár perc után ez az ember elsírta magát, az arcát a kezébe temette, és azt mondta a festőnek, hogy nem ismer meg engem. És azt mondja, ne haragudjon, nem ismerem magát. Azt mondja, dehogy nem, nemrég itt ültem, és akkor Jézus alakjaként festett le engem. És azért mondom ezt a történetet, mert meg vagyok győződve róla, hogy Júdás is valahogy így kezdhette. Hogy Jézushoz hasonlított, hogy Jézus alakját meg lehetett volna talán róla formálni, és végül tudjuk, hogy ő lett az, aki Jézusnak, az ő mesterének árulójává vált. Valahol, valahogyan lecsúszott, erről beszéltem az elmúlt héten. És aztán itt olvassuk ezt a 22. verset, mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. És feltételezem azt, hogy ezt egy kicsit igazságtalannak érezzük, nem? Ha egyszerűen Krisztussal úgyis az történik, ami megvan róla írva. Elmegy, ahogy elrendeltetett. Tudjuk, hogy a sátán belement Júdásba. El kell árulja valaki. Akkor miért lesz ő számon kérve? Miért lesz jaj annak az embernek, aki megteszi azt, ami egyébként is előre elrendeltetett, és megvan írva róla? Szeretnék majd az ige hirdetés közben erre válaszolni. Hogy süllyedhetett ide Júdás? De arról szeretnék ma beszélni, hogy Jézus felfedi itt, ezen a ponton az ő munkájának, halálának a legbensőbb titkát, mint a legintimebb részt egy kapcsolatban két ember között, mindeközben ott ül az ő árulója az asztalnál. Erről szól ez a mai történetünk. És ezt ugye ki is írtam. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék, hogy megnézzünk, maga az előkészületek. Ugye így kezdődik a történetünk, hogy a Páska közeledik, a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kell áldozni a Páska bárányt. Kicsit a kém elhárításhoz hasonló titkolózás az, ahogy Jézus ezt előkészíti, amikor elküld két tanítványt, menjetek, készítsétek elő a Páska vacsorát. És aztán, mikor kérdezik tőle, hogy de hát hol kéne meg elkészíteni, akkor azt mondja Jézus, hogy hát majd jön egy ember, az majd megmutat nektek valamit, és majd ott készítsétek el. Miért nem nevezte meg direkt be Jézus, hogy megbeszéltem XY-nal, menjetek el hozzá, ott van. Nos, azért, mert Jézus nagyon is tisztában volt Júdás árulási szándékával, és egy olyan időpontban nem akarta, hogy az árulás megtörténjen, amikor a tanítványaival elszigetelődnek, és el kell még valami nagyon fontos dolgot mondani Jézusnak a tanítványai számára. Minden bizonnyal ezért kódolta így ezeket, hogy Júdás ne tudja oda szervezni azokat, akikkel ő már lepaktált. Azt mondja Jézus, bementek a városba, amikor 5-szor, 6-szor, 10-szer annyian voltak jelen Jeruzsálemben, mint egyébként. Azt mondják némelyek, hogy talán milliós nagyságrendben is egy olyan régi időben jelen lehettek az emberek. Hogy fogjuk azt megtalálni? És azt mondja Jézus nekik, hogy egy férfi visz majd egy korsó vizet, és őt kérdezzétek, őt kövessétek, egy millió ember között. Nos, tudnunk kell azt, hogy ez nem volt jellemző, hogy férfiak vittek volna korsóban vizet. Általában az asszonyok tették ezt, és valószínűleg ezért ez egy biztos jel volt, ami alapján megtalálhatták azt az embert, akiről Jézus beszél. Hogy honnan tudta, hogy ez a férfi éppen egy korsóval fogott mászkálni, és hogy a tanítványok ebben a tömegben megtalálják, nyilvánvaló, hogy az ő isteni voltának köszönhető ez is. De hogyha Jézus konkrétabban mondta volna el ezeket a dolgokat, hogy hol készítsék elő, talán Júdás elárulta volna őket, és lehetséges, hogy erre az étkezésre soha nem került volna sor. Az úrvacsora intézménye soha nem adatott volna az egyháznak. Azt látjuk ebben a történetben, hogy akár isteni, akár emberi mi voltában szándékkal Jézus előre gondoskodott a helyről, de Péternek és Jánosnak kellett megtalálni azt, és felkészülni a feladatra. Mi volt az ő feladatuk? Amikor a páska bárányt le kellett ölni, ugye már jó pár nappal, mondjuk hétfői napon ki kellett jelölni, melyik lesz a bárány, azt vizsgálták. Pénteki napra kiderült, hogy a bárány szeplőtlen, egyéves, hím, hibátlan, fel lehet áldozni. Akkor azon a napon, amikor ez a feláldozás csütörtökön, az előbb tévedtem, megtörtént, 3 és 5 óra között a papok hatalmas tömegben dolgoztak a páskabárányok feláldozásán. Visszaadták a bőrt, a húst az embereknek, a vérrel, amit kellett, megtették, és haza kellett menni minimum 10 embernek, vagy legalább 10 embernek kellett megennie egy bárányt. Tehát meg kellett sütni, el kellett készíteni, ez lehetett Péternek és Jánosnak a feladata, hogy mire Jézus odaér a tanítványaival, legyen minden készen, és kezdhessék el este 6 óra után, tehát a páska ünnep beálltával magát ezt az emlékvacsorát, amikor is, ahogy a képen is látjuk, az egyiptomi szabadulásra emlékeztek, hogyan szabadította ki Isten az ő népét Egyiptomból, hogyan ment el a halálnak az angyala azon házak előtt, ahol a bárány vérével az ajtófélfák meg voltak kenve. Ezek voltak tehát az előkészületek. Nézzük meg most, hogy Júdásnak a jelenléte mit jelenthetett ott és akkor. Ugye azt mondják, hogy ebben az időben nem ültek az asztalnál, sokkal inkább ilyen féloldalasan feküdtek, és ezért is hoztam ezt a képet, kicsit megtévesztő, amit Da Vinci festett, hogyha legalábbis az eredeti elképzelés, amit látni szeretnénk. Azt mondja Jézus, hogy az az ő vágya, hogy megegye a tanítványaival ezt a vacsorát. Vágyva vágytam arra, hogy még elfogyaszthassam veletek ezt a vacsorát. Vajon miért vágyott annyira Jézus erre, hisz tudhatta, és tudta is, hogy ez már az utolsó vacsorája lesz a tanítványokkal. Nem tudom erre a választ, én csak azt sejtem, hogy el akart még mondani nekik valami nagyon fontos tanítást, ami által megérthetik azt, hogy mi Jézus munkájának, a következő napon bekövetkező kereszthalálának a titka, a lényege, és hogy bevezesse őket az úrvacsora intézményébe. Mindeközben ott ül Júdás az asztalnál. Nem tudom, volt-e már dolgotok, akár családban, akár egy nagyobb közösségben, amikor valami nagyon fontos, valami nagyon belsőséges dolgot kellett volna megbeszélni. Lehetséges, hogy olyan információk hangzanak el, amelyek nagyon fontos lenne, hogy belső körben maradjanak, és ha lehet, senki ne játssza azt az ellenfelek vagy az ellenség kezére. És mindezt úgy kellett tenned, hogy ott ült valaki, akiről tudtad azt, hogy mondjuk így nem a te csapatodban játszik. Nem mindegy, hogy milyen iratokat adsz ki, nem mindegy, hogy milyen információkat mondasz el, ha nem szeretnéd azt, hogy illetéktelenek kezébe, vagy esetleg éppen az ellenlábasaidnál landoljon az. Mert tudod, hogy esetleg ezzel az ellenfeleid olyan előnyt szereznek, ami adott esetben behozhatatlan, visszafordíthatatlan. Mint mikor egy jól kidolgozott haditerv megvalósítása előtt az a terv még az ellenség kezébe kerül, és utána már nem tudsz mit kezdeni. Vagy egy teljesen újon kell dolgozni, vagy elvesztetted a csatát. És hogyha éltél már át ilyet, akkor most át tudod érezni azt, hogy milyen az, amikor Jézus ott ül a tanítványaival, a legbensőségesebb dolgot kívánja most elmondani és átadni nekik, de tudja, hogy ott ül az árulója az asztalnál. Mit mondhat el? Hogy lehet ezt megtenni? Keleten a barátság legsúlyosabb megsértése az volt, hogyha valaki megette valaki más vendégségében, tehát valaki másnak a kenyerét, és ezután még titokban elárulta őt, mondjuk így hátba támadta. Ma is tudjuk, milyen ez, érezzük. De a kenyér megevése, a hűség, a szeretet és az odaadás jele volt. Mind a házigazda részéről, akiket ezzel megkínált, mind azok részéről, akik ezt egyáltalán elfogadták. És amikor ezt mondta valaki, hogy a keze valakinek ugyanazon az asztalon van, mint az enyém, mint a házigazdái, ez egy arámi kifejezés volt arra nézve, hogy eszi az én kenyeremet, és mégis összeesküszik ellenem. És ezt értsük most már a magunk úrvacsorájára is. Amikor mi jövünk úrvacsorára, és jövünk oda az Úr asztalához, hogy adott esetben a te kezed is ott van Jézusnak az asztalán, és vajon hogyan tovább? Nem támadod-e hátba őt, amint elmész ettől az asztaltól? Azt mondja a 22. vers, és Jézus valószínűleg most ezt mondanánk, ki akarja ugrasztani a nyulat a bokorból, amikor azt mondja, az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Mert íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Hát nem egy vidám történet Jézus árulójának lenni, az egészen biztos. De ebből az egész történetben látjuk, hogy Jézus irányította a sorsát. Egészen olyan mértékig, hogy majd ki fog szembe jönni abba a milliós tömegben a tanítványokkal, akit meg kell majd kérdezni, hogy hova menjenek. Nem egy sátáni összeesküvés végzett Jézussal. El van rendelve róla, hogy mi az ő sorsa, hogy keresztre fogják feszíteni. Látjuk azt, hogy Jézus eddig is, és ezután is mindent elvégzett, és el fog végezni, amit elhatározott, amit Isten elhatározott felőle. És pedig a saját menetrendje szerint történik minden. Tehát elrendeltetett. És éppen itt van a mi kérdésünk, hogyha ez ennyire minden az Isten terve szerint zajlik, akkor mi ebben mégis Júdásnak a felelőssége? Kellett legyen valaki, aki elárulja őt, nem? Az ókori judaizmusban, hadd mondjam el, hogy a legtöbben hangsúlyozták mind Isten szuverenitását, mind pedig az embereknek a szabad akaratát. És hogy ez ellentmondásosnak tűnik számunkra, az Isten szuverenitása és az ember szabad akarata, ez inkább már a görög gondolkodáson és a görög filozófián alapul, amelyet mi Nyugat-Európában örököltünk. De nincs semmi gátja ennek a bibliai gondolkodásban, hogy ezt el tudják fogadni, hogy elrendeltetett, de mégis felelőssége van. És lépten nyomon találkozunk ezzel az igében az saját üdvönségünket illetően is. Hogy elrendeltetett, és mégis felelősségünk van. Mégis hogyan lehetne akkor ezt érteni? Két gyerek vitatkozott egyszer valahol egy iskolában. És nagyon hevessé kezdett fajulni ez a vita, míg nem egyszer az egyik bölcs tanár ezt meglátta, mindkettőnek megfogta a kezét, előre vitte egy hosszú tanári asztalhoz őket, amin volt egy tárgy, leültette egyiket, az egyik másikat a másik oldalra, és megkérdezte az egyiktől, fiam, mondd meg, milyen színű ez a tárgy? Fehér, hát egyértelműen fehér. Megkérdezte a másikat, fiam, mondd meg te is, milyen színű ez a tárgy? Fekete. Egyértelműen fekete. Nem is értették egyik a másikat, hogy mondhatja erre azt, hogy fehér, a másik arra azt, hogy fekete. És majdnem kezdtek ezen újra összevitatkozni, hogy na látja tanár úr, hogy mégiscsak mi a probléma ezzel. Akkor fogta őket, helyet cseréltette őket, és azt mondta, most mondjátok meg újra. És akkor nem kellett több dolgot tenni a tanárnak, a két gyerek elcsendesedett, és szépen békességben visszamentek a helyükre. Ugyanaz a tárgy, egyik oldalról fehér, másikról fekete. Ugyanaz a pénzérme, egyik oldalon írás, másik oldalon fej. És mi mégsem tudjuk azt elfogadni, ami görög filozófiában gyökerező gondolkodásunkkal, hogy valami Istentől eleve elrendeltetett, de ott van az érem másik oldala, ha más szemszögből nézzük, hogy minden Júdás saját döntése, saját akarata szerint történt. Jézus és Isten egy pillanatra sem erőltette azt, hogy Júdás, el kell árulnod engem. Egyszerűen, ismerve az ő jellemét, az elmúlt héten beszéltem erről, most nem szeretnék erre visszatérni. De így lehet elfogadjuk a mi részünkről is, hogy lehet Júdás mégis felelős a saját dolgáért, miközben Isten pontosan mindent az eleve eltervezett rend szerint végez. És a harmadik dolog, ami gyakorlatilag a lényeg, maga a felfedett titok, amire vágyva vágyott Jézus szerintem, hogy elmondja ezeknek az embereknek. Eredetileg ugye egy páska vacsorán vesznek részt a tanítványok, és van egy úgynevezett páska széder, amit ma úgy mondanánk, hogy liturgia, hogy le van írva annak a rendje, mikor, minek kell történnie. Minden szimbolikusan jelentett valamit, a keserű füvek, a bor, a kenyér az asztalon, és annak meghatározott rendje szerinti fogyasztása, és a hozzáfűzött gondolatok, amit a házigazdának el kellett mondania. Egy páska vacsorán ülnek a tanítványok, és élik újra, és emlékeznek újra Izrael Egyiptomból való szabadulására már gyerekkoruk óta minden évben. És itt most az történik, hogy a páska, ez az emlékezés átmegy az úrvacsorába. És tulajdonképpen Jézus átváltoztatja és megváltoztatja a tanítványai számára ezt az egészet. Mondhatni, ez az a pont, amikor az Jézus szavai az Ószövetség végét jelentik, amiben eddig éltek a tanítványok, és az Új Szövetségnek a kezdetét jelzik. Azt mondja Jézus, mostantól nem a páskát kell ünnepelnetek, nem az Egyiptomból való szabadulásra kell emlékeznetek, hanem az én halálomra és a ti bűneitektől való szabadulásra. Azt mondja Jézus, és így átváltoztatja a páskát az úrvacsorává, azt mondja Jézus, hogy az új szövetség, az Istenhez való közeledés új módját hozza magával számotokra. Vége van annak, hogy bárányokat kell áldoznatok. Vége van annak, hogy minden bűnért, hálaadásért állatokat kell leölnötök és vinni a jeruzsálemi templomba, és csak a vért és csak a vért gazdagítani. Az én vérem lesz egyszer s mindenkorra egy új szövetség alapja, amit Isten ma veletek köt. És nektek nincs más dolgotok, csak hinni, csak elfogadni ezt, és a szívetekbe fogadni. Állítólag egy doktor Christian Barnard volt az első sebész, aki szívátültetést végzett, sikeres szívátültetést végzett egy emberem. És amint ez megtörtént, és a betege már egészséges volt, megkérdezte tőle, szeretné-e maga látni a régi szívét? Nem tudom, mi mit mondanánk erre. Ez az ember azt mondta, igen, szeretné. Úgyhogy másnap este egy dél-afrikai kórház egyik szobájában állt a két ember, és az orvos odament egy szekrényhez, levette egy üveg edényt, egy átlátszó üveg edényt, és átadta a páciensének. Egy pár másodpercig csak szótlanul állt az az ember, majd amikor magához tért, elkezdett bizonyos technikai részleteket a műtét kapcsán, és egyébként is a hogyan lehet egy ilyet végezni, ilyen kérdéseket tett fel az orvosnak. Amikor mindenre kielégítő választ kapott, mindig a kezébe tartotta szótlanul csöndbe, és egyszer csak azt mondta, szóval ez az a szív, ami nekem annyi gondot okozott éveken át. Aztán visszaadta az orvosnak, hátat fordított, és soha többé nem volt vele dolga. Az első ember, aki a saját kezében tarthatta a saját szívét. És azért mondom el ezt a történetet, mert lényegében ezt teszi velünk Jézus Krisztus is. Új szívet ad nekünk, és belénk írja, belénk vési az Isten törvényét. Így írja ezt le már előbb Jeremiás, és most hallgassátok ezzel a füllel, amit eddig hallottatok, amit eddig beszéltünk az úrvacsoráról, és arról, hogy mi történik itt. Azt mondja Jeremiás évekkel, évszázadokkal korábban, eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseitekkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel elmondja, de most ezt nem keresem ki, hogy ő úgy írja le az új szövetséget, hogy új szívet adok nektek. Elveszem a kőszívet és hús szívet adok helyébe nektek. És ez az a pillanat, az a történelmi pillanat, amikor ezt elmagyarázza Jézus a tanítványainak, és azt mondja, az úrvacsorában innentől erre kell, hogy emlékezzetek. És még egy dolog, ha van egy kis türelmetek az úrvacsorával kapcsolatban. Ugye Jézus azt mondja, a páska vacsora közben az egyik elemére a szédernek megtöri a kenyeret, és azt mondja, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Veszi a kenyeret, vagy a poharat, és azt mondja, ez az új szövetség az én vérem által. Római katolikus testvérek úgy értelmezik ezt, hogy valósággal Jézus Krisztusnak testévé és vérévé válik a kenyér és a bor az úrvacsorában, ám ők áldozásnak hívják ezt. Nem túl nagy erőfeszítésekkel, de próbáltam utána járni, hogy ők miért gondolják ezt. Igazából ennyi választ kaptam, hogy azért, mert Jézus ott ezt mondta. De kicsit gondolkozzunk azon, a páska széderben a következő hangzott el, amire Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. A páska széderben ezt mondták, ez a nyomorúság kenyere, amelyet őseink ettek, amikor kijöttek Egyiptomból. És ott minden zsidó értette, hogy igen, ezáltal a kenyér által emlékezünk arra a megpróbáltatásra, amikor kijöttek a zsidók Egyiptomból. De senki nem gondolta azt, hogy fizikailag ezt a kenyeret ették tényleg az őseink. Onnan még át lett mentve évszázadokon keresztül, és azóta minden páska vacsorán ebből még maradt, és ezt tesszük. Nem gondolta ezt senki. Továbbá Jézus maga ott van fizikai testében. Még csak az sincs, hogy azt mondta, hogy ez lesz majd az én testem, amikor én már nem leszek veletek, hanem ott, amikor ott ül fizikai testében, valami tőle idegen, külső dolog, az a kenyér és az a bor változna valósággal az ő vérévé és testévé, és lesz újabb darab test, Jézus test ott, hát ezt nem képzelhetjük. És egész biztos, hogy az ott jelenlévő tanítványok sem gondolták ezt. Egyszerűen ott értették, és nekünk is értenünk kellene, hogy ezek szimbólumok, az ő testének és vérének jelképei, amelyek valamire mutatnak. Hogyan? Volt egy talán amerikai édesanya, aki meghalt, akinek a fia katona volt, és sok pénzt tudott hazaküldeni, és amikor ez az édesanya meghalt, a holmiát rendbe tették, és rájöttek, hogy megőrizte az összes olyan borítékot, amelyben a fia egy kis pénzt küldött neki mindig ajándékba. Igazából soha senkinek nem jelentettek volna ezek a borítékok semmit. De ez az édesanyja megőrizte egytől egyig ezeket a borítékokat. Most biztos vagyok benne, testvérek, hogy mindannyiunknak van talán egy fiók a házába, talán egy kis zug, ami tele van olyan dolgokkal, ami másoknak ócskaságnak tűnhet, de te mégsem dobtad ki, te mégsem szabadulsz meg, mert amikor megérinted azt, megfogod, megnézed azt a képet, akkor ez benned valamit életre kelt. Neked olyan emlékeket idéz elő, amit másoknak lehet, hogy nem. Lehetséges, hogy felidéződik az a személy, vagy felidéződik egy alkalom, ami ezzel kapcsolatos. És itt kell, hogy értsük, hogy mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Hétköznapi dolgok, amelyek önmagukon túlmutató jelentéssel bírnak. Van akik számára, nem mindenkinek, a te kincseid, a veled szembeülőnek már nem biztos, hogy jelent bármit is. Ő lehet ócskaságnak tekinteni. De ilyen értelemben Jézus teste és vére annak jelképei, hogy ő meghalt értünk. Továbbá Jézus tudta azt, hogy milyen könnyen felejt az emberi elme. A görögöknek volt is egy ilyen mondásuk, hogy az idő az, amely mindent kitöröl, és egy kicsit még ma is élünk ezzel, nem? Hogy majd az idő mindent megold. Úgy gondolták, és úgy látják, mintha az emberi elme egy tábla lenne, az idő pedig a szivacs, ami letörli róla a bizonyos emlékeket. És Jézus azt mondta, hogy a világ forgatagában, a világ rohanásában egy idő után el fogtok felejteni engem. Nem feltétlenül azért, mert el akartok felejteni, hanem egyszerűen ilyen az emberi elme. Jönnek az újabb impulzusok, jönnek az újabb információk, és a régiek törlődnek. És akkor azt mondja Jézus, hogy ilyenkor egyszerűen csak jöjj be az én házam békéjébe, csendjébe, tegyétek ezt, törjétek meg a kenyeret, igyátok azt a kort bort, és emlékezni fogtok rám. Emlékezni arra, hogy egy új szövetséget kötöttem veletek. Új szövetséget kötött Isten az emberrel. Ez az úrvacsora lényege. És befejezem ezzel, testvérek, Jézus úgy kezdte a tanítványainak, hogy vágyva vágytam erre, hogy elfogyasszam veletek ezt a vacsorát, hogy átadjam nektek ezt az információt, átadjam nektek ezt a szimbólumot. Még úgy is, hogy ott ül az áruló az asztalnál. És miközben a tanítványok a Páska ünnepen felső szobában feküdtek, ugye, amint azt láttuk, a gyertyák egyre lejjebb és lejjebb égtek, és pislákoltak, látták és hallották, amint a világ megváltója kibontja előttük az üdvösségnek, kibontja előttük az ő halálának titkát és jelentőségét. Azt mondja, ez az én testem, amely térettetek adatik. Azt mondja, e pohár az új szövetség az én vérem által, ami térettetek ontatik ki. És kedves testvérek, bármikor jövünk az Úr asztalához, és esszük az ő kenyerét, és isszük az ő borát, vegyük azt nagyon komolyan, hogy az ő hűséges, odaadó szeretetének vagyunk a részesei. Olyankor mindig Isten a házigazda. Vajon nem Júdásként jövünk-e az asztalhoz? Mit csinálunk akkor, amikor innentől elmentünk? Hogyan tekintünk az Istenre? Milyen a viszonyunk Jézussal? Nem áruljuk-e el, amint kilépünk azon az ajtón? A viselkedésünkkel, a szavainkkal, azzal, amiket teszünk, amit az emberek rólunk látnak, nem áruljuk-e el az Urat, Jézus Krisztust? Ha semmi közünk tovább Jézushoz, akkor valószínűleg ezt tesszük. Ha semmi gondolat nincs bennünk róla, hogy mi őt képviseljük onnantól kezdve, hogy felálltunk, vagy elmentünk ettől az asztaltól, ha nem jön be egy gondolatba se, hogy nem én vagyok már csupán, hanem az én Uramat is képviselem, akkor eláruljuk őt. Hát ezért fűzi hozzá Pál apostol, de ebbe most nem megyek már bele, hogy aki így eszi méltatlanul a kenyeret és issza ezt a poharat, az bizony ítéletet eszik, és iszik önmagának. Szívből kívánom, hogy Isten óvjon ettől mindannyiunkat. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért a kegyelemért és szeretetért, amit Jézus a tanítványainak az utolsó vacsorán átadott. Köszönjük neked, hogy mi is így érthetjük meg a te halálod jelentőségét, az úrvacsora jelentőségét is. Urunk, elképesztő dolog az, hogy az áruló is ott ült a te asztalodnál, és így kellett ezekről a legszentebb, legbensőségesebb dolgokról beszélned. De köszönjük, hogy ez is bennünket is bátorít arra nézve, hogy sokszor nehéz helyzetben, nehéz körülmények között kell tenni a dolgainkat, és valóban olyan dolgokat feltárni, amik nehéz, hogyha mások kezébe jutnak. Urunk, látod azt, hogy ma az egész országunk, Európa arra készül, hogy választások legyenek, vagy választások vannak. Arra kérünk, hogy a te akaratod legyen meg, és arra kérünk, hogy valóban olyan vezetőket adjál, akik a te szíved szerint valók, akik valóban a te ügyedet segítik. Kérünk téged azért, ahogyan a Biblia is írja, hogy mi tudjunk békességes és istenfélő életet élni a továbbiakban is. Így könyörgünk, Urunk, a bölcsességért, és azért, hogy a választások és az után se és a közepette se veszítsük el azt az arcunkat, hogy valóban Jézust kell, hogy lássák rajtunk az emberek. Kérünk téged, hogy mindennél fontosabbá tedd a szívünkbe a te ügyedet, azt, hogy te vagy a mi megváltónk, hogy te véredet, életedet adtad a mi bűneinkért. Így szeretnénk áldást kérni a további időszakra, saját életünkre, gyülekezetünkre, településünkre, országunkra, az egész világra. Kérünk, hogy a te kegyelmed járjon át minket, és adj még nekünk kegyelmet, türelmedet. Jézus Krisztus nevében kérjük.